világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Csicsman László van velünk, Közel-Kelet szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Corvinus tanára. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást!
És hát föltámadt valami, most éppen Szíriában, amiről az ember azt hitt, hogy foltokban, ugye tudtuk, hogy létezik, mármint ez a vallási fanatikus birodalom, vagy legalábbis államépítő Al-Qaida, vagy éppen az iszlám államhoz köthető csoportok egyike. De Szíriában most olyan erővel támad föl, hogy gyakorlatilag szakértők egy része attól tart, hogy az egész ország épségét veszélyeztetik már, mint az Assad rezsim szempontjából, vagy mondjuk az Assad rezsimet támogató oroszok vagy irániak szempontjából. Ez azért persze nagyon messze menő következtetés, de kétségkívül kérdés, hogy mi és hogyan támadhatott föl. Itt konkrétan ugye van egy mozgalom, amihez a legutóbbi előrenyomulást és az ország második legfontosabb városának, Aleppónak a bevételét kötik, ez a Hayat Tahrir al-Sham nevű mozgalom, de a jól tudom, ennek vannak különféle támogatói, tehát nem egyetlen csoportról van szó, hanem egy ilyen csoportkonglomerátumról, amelyek nagyon egyelőre diadalitásan nyomulnak előre dacára annak, hogy az oroszok megpróbálják a szokásos légicsapásokkal megállítani őket. Szóval honnan jön ez az egész most? Mit ér vissza?
Hát az a helyzet, hogy ez a, ugye Szíria, azt lehet mondani, hogy a konfliktus egyfajta nyugvó pontra került az elmúlt években. Tehát azt látjuk, hogy 2017 után, amikor végül Oroszország vált a legfőbb globális szereplővé, amelyik a szíriai eseményeket befolyásolja, sikerült egyfajta ilyen törékeny tűzszünetet összehozni. Egyébként Törökországgal és Iránnal, és ennek keretében alakultak ki mondjuk a mai határok. Ez azt jelenti, hogy az Assad rezsim nem nyerte vissza a szuverenitását az ország teljes területe felett, hanem van egy Törökország által megszállt rész északon, amelynek ugye elsődlegesen az a célja, hogy biztosítsa a török-szír határ Törökország számára. Van egy kurdok által ellenőrzött terület, itt körülbelül a kurdok olyan 1,5-2 millióan vannak, és van az úgynevezett felkelők által ellenőrzött terület, ez Idlib város és Idlib tartomány, itt olyan 3,5-4 millióan laknak, és az történt az elmúlt években, hogy az ország különféle területeiről, amikor az Assad rezsim fokozatosan szerezte vissza a városokat, a felkelőket, az Assad ellenes erőket ide kvázi be is telepítették, tehát itt mindenféle külföldiek is vannak egyébként ebben a tartományban, és vannak civil lakosok is, és itt a több szervezet is működik, de valóban a legnagyobb ernyő szervezet ez a Hayat Tahrir al-Sham, amelynek a gyökerei az Al-Qaidához kötődnek meglepően, és korábban Nusra Frontként volt ismert, ugye Szíriában így a 2010-es évek elején, amikor ez a polgárháborús helyzet kialakult, két ilyen nagy globális dzsihadista szervezet volt, amelynek globális céljai voltak. Az egyik ugye az iszlám állam, a másik pedig ez a bizonyos Nusra Front. Na most ennek a szervezetnek a mostani vezetőjét, ez amerikaiak fogva tartották 6 éven keresztül, Jolanit, és 6 év után visszatért, és itt Idlibben végül is szakítottak az Al-Qaidával hivatalosan. Tehát itt az a meglepő, hogy ezt a szervezetet ma egy ilyen mérsékelt iszlamista szervezetnek mondja önmagát. Tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió terrorista szervezetnek tartja, és fenn is vannak a listákon, és azt hirdeti Jolani, aki tehát most ennek a támadásnak az élén áll, hogy ezt a szervezetet ő szírianizálta, tehát hogy ez ma nem globális célokért és az iszlám kalifátus világméretű elérésért harcol, hanem azért, hogy Szíriában egy iszlám elvekre épülő kormányzat legyen, tehát szemben áll az Assad rezsimmel. Ugye nagyon komoly verességeket szenvedtek el, különösen Aleppónak az elveszítése egy 4 éves harcnak az eredménye volt 2016-ban, amelyben a Hezbollah Hezbollah segítette akkoriban az Assad kormányerőket, és hát ezt követően visszaszorultak végül is erre a területre. És ez a Jolani azt mondja, és itt jön a kérdés, hogy hihetünk neki, ez egy taktika, vagy valóban az ideológia megváltozott, hogy a keresztényeknek ő szabadságot biztosít. Állítólag azt lehet hallani, hogy a templomokban engedélyezik a misézést Idlib tartományban, és hát azt hirdeti, hogy ezeket az elveket kell elterjeszteni, és ezelőtt 2 évvel pedig hát egy abszolút radikális, globális dzsihadista felfogást vallott. Na most ugye sok információ nem jön ki ebből a tartományból, az biztosan látjuk, hogy sikerül egy kvázi mini államot működtetni Idlibben, azért 4 millió lakossal. Van kormányzat, van egy ilyen árnyék kormány, működik a gazdaság, tegyük hozzá, hogy ebben nagy szerepe van annak, hogy Törökországon keresztül érkeznek a területre az áruk, tehát itt Törökország, amelyik hát szintén terrorista szervezetnek tartja ezt a Hayat Tahrir al-Sham-ot, mert Törökország hivatalosan az úgynevezett szíriai nemzeti hadsereget támogatja, ami Idlibben egy felkelő szervezet szintén, és amely most nem csatlakozott érdekes módon ezekhez a hadműveletekhez. Tehát Törökország nélkül nem lenne működőképes Idlib tartomány, tehát hogy az egész gazdasági háttér, a logisztikai utánpótlás az onnan jön a Törökország által megszállt területeken keresztül, hiszen ezzel határos ez az Idlib tartomány, és nyilván Törökországból érkeznek az áruk, a pénz, és ilyen értelemben Törökországnak azért szerepe van ennek a szervezetnek a fenntartásában, valamelyest a működtetésében, és hát a viták arról szólnak most, hogy vajon Törökországnak mi az érdeke, adott-e zöld utat arra, hogy ez a szervezet elinduljon Aleppo felé. Mert hogy Szíriáról azt kell tudni, hogy egy nagyon komplex, tehát van az eseményeknek egy belső dinamikája, de vannak a regionális és globális szereplők, amelyek ugye mindannyian szeretik kihasználni ezt a szíriai helyzetet, és az elmúlt években valahogy ahhoz fűződött a szereplőknek az érdeke, hogy belefáradtak a polgárháborúba, és ezért egy kicsit lenyugodott. De most úgy tűnik, hogy újra elindult a fegyveres konfliktus.
Ebben az elindulásban Törökország az indító, hogy az angolok mondják, a trigger, a ravasz, amit meg szoktak húzni, vagy pedig tulajdonképpen ez a mozgalom gyűjtögette az erejét már évek óta. Török ilyen-olyan segítséggel, árufölhalmozással, vagy fegyvereket való hozzájutással. És aztán a törökök, mikor látták ezt a készülődést, azt mondták, hogy voltak éppen ez, ami befolyásunk kiterjesztését jelentheti. És ugye azért a török-orosz viszony Szíriában nem egészen oké, és hát Irán szerepe sem annyira elfogadott Ankara által, tehát lehet, hogy Ankarának ez egy lehetőség arra, hogy a befolyását kiterjeszte, vagy pedig hát éppen a értelmi szerzője a dolognak.
Én azt gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy ez a csoport készült erre. Egyes vélemények szerint már hónapokkal ezelőtt készen álltak arra, hogy elinduljanak, sőt szó volt arról, hogy októberben indulnak, de Törökország ezt állítólag meggátolta. Nyilván ezek olyan információk, amelyek nyílt forrásokban felelhetők, és azt, hogy ezeknek pontosan mennyi a valóság tartalma, de azt gondolom hihető nagyrészt, csak ugye itt azért nem biztos tényekről beszélünk, hanem nyilván bizonyos sejtésekről, amelyek alapján össze tudjuk tenni a Szíriában kialakult helyzetet. Tehát ez a szervezet azt gondolom készült rá, katonai kiképzés nyújtott a tagjainak, és most látták elérkezettnek az időt, hogy elinduljanak. Egyes vélemények egyébként a Hamasznak az október 7-i akciójához is hasonlítják, amennyiben egy ilyen elszigetelt helyzetben próbálnak kitörni, és valami nagyot tenni, tehát hogy ugye ez a szervezet végül is azzal néz szembe, hogy Szíria az Assad rezsimt felszámolja az Idlib tartományban a felkelőket, tehát igazából ugye, na most, hogy Törökországnak mik az érdekei? Hát egyrészt ugye Törökország is megpróbált közeledni az Assad rezsimhez, ugye az egész térségben volt egy ilyen általános normalizáció és deeszkaláció, amelynek keretében ugye Szíria az Arab Liga tagja lett ismételten 2023-ban. De Törökországnak nem igazán ment az Assad rezsim irányában való nyitás, és ennek nagyon egyszerű oka van. Assad azt kérte, hogy a törökök hagyják el a szíriai területeket, és álljon helyre az ország szuverenitása, amelyről Törökország értelemszerűen hallani sem akart. És Törökországnak két nagy aggája van, az egyik ez a kurd kérdés, ami egyrészt ugye otthon a PKK, a kurd munkáspártnak a tevékenysége, amely ugye Törökország szerint itt a szíriai kurdok biztosítják a hátországot a PKK tevékenységének. Most is lehetett hallani a hírt az elmúlt napokban, hogy Törökország célzottan likvidált egy PKK vezetőt Észak-Szíria területén. Na most értelemszerűen ezek a dzsihadisták, akik elindulnak Aleppóba, azért ott például a kurdokkal is szembe találják magukat. Ez úgynevezett szíriai demokratikus erők névre hallgat a kurd fegyveres alakulatok Észak-Szíriában, és nyilván Törökország azt várja ettől, hogy egy ilyen két tűz közé szorulnak a kurdok. Egyrészt ott van maga Törökország, amely nyilván a határt ellenőrzi, másrésztről pedig hát itt vannak a felkelők, akik hát nem éppen kurdbarát politikát folytatnak. Bár tegyük hozzá, hogy azt is lehet hallani, hogy az elmúlt egy-két esztendőben Idlib városának az ellátása kapcsán voltak tárgyalások a kurd autonóm területtel is, hogy ott is jöhessenek keresztül áruk. Tehát azt kell látni, hogy ezek a különféle csoportok Szíriában, ez éppen aktuális helyzet alapján akár meg is tudnak állapodni ideiglenesen, majd másnap egymásnak esnek. Tehát nyilván ott volt egy érdek a kurdoknak is, hogy gazdaságilag profitáljanak a tranzitból. Tehát volt egyfajta kapcsolat. Na most azt gondolom, hogy ez a csata, ez nem csak az Assad rezsimmel szemben zajlik, hanem a kurd területekkel szemben, és ez jó a törököknek. Másrészt a törökök azt remélik, hogy a hivatalosan mintegy 3 millió regisztrált szíriai menekültet, valószínűleg többen vannak Törökország területén, de ennyi a regisztrált, őket szép lassan el lehet kezdeni visszatelepíteni Szíria területére. Ugyanis gondoljunk bele, hogy hát nemrégiben voltak a török választások, láttuk, hogy van egy katasztrofális gazdasági helyzet Törökországban, ami egészen más az AKP kormányzat elején a török gazdaságot sikerült jó pozitív pályára állítani, hát ez most egy lejtőn van, nagyon súlyos gazdasági válsággal, és a kampánynak ugye témája volt a szíriai menekülteknek a kérdése is, amelyek hát tovább fokozzák ezeket a gazdasági problémákat. Itt az elmúlt egy-két évben egyébként elkezdték a menekülteket rendre visszatelepíteni. Törökország úgynevezett önkéntes visszatelepítésről beszélnek a törökök, ami természetesen nem önkéntes, hanem csoportokat elkezdtek vinni az északi területekre, de ott viszont véges a befogadás, tehát ehhez nagyobb területek kellenek, török befolyást ki kell terjeszteni, hogy a menekültek visszatérhessenek, és amiért a törökök úgy látják, hogy felborult az egyensúly, hogy a libanoni háború során mintegy 500 000 ember lépett át Szíria területére, ami nagyon nem kevés, tehát egy nagyon nagy számú, ezek nagy része szíriai állampolgár, kis része libanoni, és ugye ők is Assad ellenesek, tehát nyilvánvalóan, aki külföldön él, az többnyire, vagy menekült státuszban él, az többnyire Assad ellenes, Assad nem nagyon szeretné nyilván az Assad ellenes elemeket visszahozni. Na most valószínűsíthetően az országon belül ők is inkább az északi irányba mozdulnak el. Tehát Törökország úgy látja, hogy itt ez az egyensúlyi helyzet ez felbomolhat, és hát van még egy tényező Törökország szempontjából, ugye ez Izrael, és az Izrael ellenesség, tehát Erdogan ugye nyilvánvalóvá tette, hogy október 7-e után az a kezdődő normalizáció, ami Törökország és Izrael között elindult, ennek vége, sőt, ugye nagyon durva retorikai kijelentéseket tett. Nyilván itt arról is szó van, hogy hát zavart lehet kelteni Izraellel szemben, hiszen azért nézzük meg, október 7-e óta a szíriai front az relatív csöndes maradt, tehát nagyobb konfliktus nem bontakozott ki, Általában, amit láttunk az elmúlt bő egy esztendőben, az az volt, hogy Izrael célzott légicsapásokkal kilőtte a Hezbollahnak érkező fegyverszállítmányokat, és megpróbált ezeket megakadályozni, de ezen túlmenően nagyobb konfliktus nem körvonalazódott. Most ugye ennek a Hezbollah-libanoni tűzszünetnek a legnagyobb kérdése, hogy a szíriai határt ki tudja biztosítani. Mert hogyha továbbra is jönnek a fegyverek és az utánpótlás akár Iránból, Irakon és Szírián keresztül, akár Oroszországból, akkor ez rövid idejűvé teszi ezt a tűzszünetet. Tehát Izraelnek nyilván itt az a célja, hogy biztosítsa ezt a határt.
Nem irigylem azokat az embereket, akik azt mondják magukról, hogy ők közel-kelet szakértők, mert hát itt annyi ismeretlenes egyenlet van, amennyi a matematikában nem is létezik. Ez csak még egy dolog egyébként. Én azt olvastam az elmúlt napokban, hogy Törökország egyébként mintha egyezkedni kezdene a törökországi kurdok vezetőivel valamiképpen, talán, hogy leválassza őket a szíriaiakról.
Szerintem ez kulcsfontosságú, igen. Hát itt ugye több merénylet is megrázta Törökországot. Ugye emlékszünk, hogy Erdogánnak a hozzáállása a kurdokhoz az elején pozitív volt, tehát volt egyfajta kiegyezés, aztán negatívvá vált, és úgy tűnik, hogy most megint elindultak ezek az egyeztetések. Az teljesen világos, hogy PKK-nak bizonyos vezetői azok valóban ott vannak Szíria területén, és Irak, ugye a másik probléma Törökország szemszögéből, az észak-iraki kurd autonóm terület. Mind a kettő területen Törökország rendszeresen légi csapásokat hajt végre, és nyilván abszolút az a célja, hogy leválassza. Sőt, hát jelen esetben nyilván az a célja, hogy itt, ha Szíria jövőjéről szó van, akkor ne kerüljön sor egy föderális berendezkedése, tehát ne legyen jogilag egy kurd autonóm terület, mint ahogy Irakban ez történt. Ez egy negatív forgatókönyv Törökország számára, amit szeretne elkerülni, viszont hát jelenleg van egy de facto kurd autonóm terület, amelyet igazából a Assad rezsim sem nagyon piszkál, tehát itt kialakult egyfajta ilyen egyensúlyi helyzet, amit majd most nyilván a felkelők próbálnak felborítani.
Van az Assad rezsimnek két fontos támogatója, az egyik Oroszország. Ugye 8 évvel ezelőtt érkeztek, meg azt hiszem, hogy igazából, bár van ott egy orosz katonai bázis is még a szovjet időkből, Szíriában, talán az egyetlen, amit Oroszország így örökölni tudott a világban, és működteti. De amit az oroszok küldtek, azok elsősorban bombázó repülők, és a ukrajnai háborúban résztvevő orosz tábornokok egyike éppen Szíriában híresült el, mint szíriai mészáros, akinek hát nagyon egyszerű stratégiája volt, a földig bombázni mindent, aztán jó napot kívánok. Aztán vitték őt át Ukrajnába, hogy ezt a sikeres projektet ott is megvalósítsa. És hát a másik támogató Irán. Most mi van velük? Egy kicsit el vannak foglalva, ez tény, Irán, a Hezbollahal, meg Gázával, meg egyáltalán Izraellel, az oroszok meg Ukrajnával. Ez azt jelenti, hogy csökkent a figyelem Assad iránt?
Bizonyos értelemben igen, ugyanakkor mindkét ország továbbra is meghatározó szereplő, tehát hogyha azt kéne megválaszolni, hogy melyek a legfontosabb külső szereplők, amelyek alakítják jelen pillanatban a szíriai belső folyamatokat, akkor Oroszország, Törökország, Irán, és persze esetleg Izraelt is lehetne említeni. Oroszország végül is már 2015 előtt, amikor valóban egy komolyabb szerepvállalás kezdődött el, hát jelen volt, hiszen ez az említett tartuszi támaszpont a 70-es évekből megörökölt egyetlen földközi tengeri támaszpontja Oroszországnak, amelyet fejlesztettek is az elmúlt években, hát nyilván jóval az orosz-ukrán háború előtt. Oroszország ugye telepített ide S-300-as légvédelmi rakétákat Szíria területére, katonákat küldött, és emellett ugye az említett bombázókat. Most azt látjuk, hogy amikor kirobban az orosz-ukrán háború, akkor azon a nyáron kivonják például ezt az S-300-as légvédelmi rendszert Szíriából, és az ukrán háborúra kell összpontosítani. Kivontak katonákat is, de ennek a pontos számáról azért nem tudunk semmit. Viszont ez nem azt jelenti, hogy hogy Oroszország figyelme persze inkább az orosz-ukrán háborún van, de ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy Oroszország továbbra is a meghatározó tényező maradt a Közel-Keleten, és hát különösen Szíria vonatkozásába, tehát semmiképpen sem becsülném le. És hát ugye itt ez a törékeny tűzszünet, ami Szírián belül végül is létrejött az Assad rezsim és a felkelők között, ehhez Oroszország és Törökországnak kellett megegyezni. Ez ilyen 2020 környékén zajlott. Akkoriban ugye még hát Oroszország és Törökország volt, hogy konfliktusba is keveredett. Tehát itt tűpontosan le kellett határolni a határokat, a légteret, nehogy véletlen például egy izraeli repülőt, vagy egy orosz repülőt valaki lelőjön, és ezt az egészet Oroszország ellenőrzi azért a napjainkig. Most az egy nagy kérdés, hogy Oroszország ezt hogyan szemléli, és azért a tágabb térségben van egy másik mozgás is, amit nem szabad elfelejteni, és ez pedig az Egyesült Államoknak a szerepe. Tehát azért említeném most Oroszország kapcsán, és itt bejön majd Irán is, tényleg ez egy nagyon bonyolult helyzet, ami Szíriában van, hogy állítólag, illetve nem állítólag, ezt tudjuk, hogy december 20-án lejárnak az nagyon súlyos amerikai szankciók Szíriával szemben. Felmerült, hogy az Egyesült Államok ezt esetleg nem hosszabbítja meg, hogyha az Assad rezsim garanciát tud adni Izraelnek, hogy kitessékeli az irániakat az ország területéről, és most már több ilyen bizalmas forrásból lehet tudni, hogy tárgyalások vannak a háttérben. Az emírségek, illetve Szaúd-Arábia játszik ezekben a tárgyalásokban szerepet, és megpróbálják az Assad rezsimet leválasztani Iránról. Sőt, azt is lehet hallani az egyik sajtóértesülésben, hogy Assad maga fordult Riadhoz, hogy beszéljen az izraeliekkel, hogyha esetleg támogatnák a rezsimet a felkelőkkel szemben, akkor megállítanák az iráni fegyverszállításokat. Tehát magyarul itt most egy elég nagy egyezkedés zajlik a háttérben, és minden mindennel összefügg, tehát ugye van egy átmeneti időszak ugye az Egyesült Államokban is, ne felejtsük el, hiszen ma jön Trump, aki ugye tudjuk, hogy Irán ellenes, és nagyon erősen Irán ellenes, és pro-izraeli politikát fog folytatni. Az Assad rezsim ezt egy lehetőségnek látja most. Ne felejtsük el, hogy ezek a szankciók ugyan nem döntötték meg az Assad rezsimet, viszont a gazdaságot az teljesen romba döntötték. Tehát Szíriában az életszínvonal az nagyon rossz, 16 millió ember nélkülözik, víz vagy élelmiszer hiányban szenved, a szíriai valuta az lényegében összeomlott, és hát ami megmenti a szíriai gazdaságot, ezt tudjuk az elmúlt években, ez a kaptagon kereskedelem, tehát továbbra ez a szintetikus kábítószerrel folytatott kereskedelem, amit Jordániában, az öböl térségébe továbbítanak, hát milliós tételek, mármint milliós tabletták mennek, és úgy tűnik, hogy a lakosság egy része függővé vált a kaptagon kapcsán. Ugye különösen itt Jordánia aggódik, hogy hát ott megy keresztül a határon. Sokszor Jordánia légicsapásokat hajt végre egy-egy kaptagon gyárral szemben. De úgy tűnik, hogy kialakult egy ilyen hadigazdaságszerű, amelyben néhány ilyen a családhoz, a klánhoz közel álló személynek ezek az üzleti kapcsolatai tartják fenn a gazdaságot. De ez egyszerű emberek nélkülöznek, és hát az Assad rezsim területein nincs pénz. Oroszország ugye nem tudta felvállalni az újjáépítést. Tehát Oroszország abba tudott segíteni, hogy az Assad rezsim visszafoglaljon területeket, de például délen, ahol Oroszország megígérte, hogy újjáépítik majd a déli területeket, lényegében semmi nem történt, tehát erre Oroszországnak nincs pénze. Az öböl országok úgy nem akarnak segíteni, hogy esetleg erős iráni befolyás van Szíriában. Ugye tudjuk, az amerikaiak meg az európaiak, hát míg az Assad rezsim van, nem igazán szeretnének az újjáépítésben segíteni, bár hozzáteszem, humanitárius segélyeket azért juttat az Európai Unió nem kis léptékben Szíria területére, például a földrengés idején, ami két évvel ezelőtt volt Észak-Szíriában és Törökországban. Tehát azt akarom mondani, itt van egy nagyon jelentős geopolitikai átrendeződés, amelyben pozícionálódik ez az átláthatatlan belső szíriai erőviszonyok, és ez a kettő találkozik most, és nem látjuk, mi az eredője.
Hogy kicsit bonyolítsam a dolgot, és mi a kapcsolat, egyáltalán van-e kapcsolat a lázadók, az előrenyomuló lázadók és például Irán között? Mert akkor, ha Irán azt érzékeli, hogy amerikai segítséggel, a szankciók megszüntetésével az Assad rezsim abban válik érdekelt, hogy megszabaduljon tőlük, és így hozzájuthat az öbből menti államoknak a befektetési pénzeihez, tehát valamiképpen jól jár, akkor Iránnak lehet érdeke az, hogy még nagyobb zavart keltsen és támogassa ezeket, vagy ez nincs? Túlságosan fontos, hogy ezek szunniták, ők meg síták.
És azért akárhogy is nézzük, az Al-Qaida volt ugye a gyökere ennek a szervezetnek, tehát hogy ez nyilván nem pozitív, bár tegyük hozzá, hogy azért Iránnak a jelentőségét a 2010-es években azért valamelyest az adta, és az legitimálta, hogy az iszlám állam területeket foglalt el. Tehát nyilván Irán erőteljesen ellenzi a szunita iszlamista mozgalmakat, ugyanakkor azoknak a térnyerése esetleg felemelhetik Iránnak a szerepét a térségben. Ez történt ugye az Obama adminisztráció alatt, amikor 2015-ben megállapodtak az iráni nukleáris megállapodásba, amelyben nagy szerepe volt annak, hogy hát ez egyetlen szárazföldi tényező államként, amelyik harcol az iszlám állammal szemben, az tulajdonképpen Irán volt. Irán egy nap alatt meg tudta volna semmisíteni, ha nem is egy nap alatt, de könnyen meg tudta volna semmisíteni az iszlám államot Irak területén, de nem tette, és ebben azt gondolom nagy szerepet játszik az, hogy míg létezik egy ilyen kihívás, az Irán pozícióit bizonyos értelemben erősíti. De most hivatalos kapcsolatok nyilván nincsenek, és azért azt hozzátenném, hogy amit elmondtam, az nem egy lejátszott eseménysorozat, tehát ez nem biztos, hogy így lesz. Nem biztos, hogy sikerül ebben a kérdésben megállapodni. Azért a síta milíciák azért ott vannak a térségben, tehát ugye Iránt ne úgy képzeljük el, hogy csak a reguláris haderők, hanem itt van a háttérben egy hálózat, ugye Hezbollah is ennek végül is a része, de van sok más szervezet Szíria és Irak területén, amelyek azért képesek segítséget nyújtani az Assad rezsimnek. Nyilván én azt gondolom, hogy Iránnak nem érdeke, hogy elveszítse Szíriát, tehát ez még inkább meggyengíteni Iránnak a pozícióit, és végül is Iránnak az egyik eszköze, hogy az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben nyomást gyakoroljon, az pont ezek a nem állami szereplők, amelyeken keresztül ki tudja fejteni, és Szíria azért kulcsfontosságú, mert az izraeli határ mentén lehet zavart kelteni, ahol korábban már 2019-ben került erre sor. Tehát én azt gondolom, azért az irániak mindent el fognak követni azért, hogy valamilyen formában ez az ellenállás tengelye, ahogy ők maguk nevezik ezt a hálózatot, és ebben az Assad rezsim egy nagyon fontos tényező, hogy ez ne csusszon ki a kezükből. Hát azt kevés ösztönző van az irániak kezébe jelen pillanatban, ugye pénz nem nagyon tud támogatásként adni, fegyvereket igen, tehát azt azért nem becsülném le, akár rakétákat, és mondjuk nagyon könnyen akár az izraeli határt azt be lehet robbantani idézőjelbe, ami nyilván Izraelnek sem érdeke. Tehát ez most egy olyan stratégiai játék, amelynek meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Ha a szankciók meghosszabbodnak, és az Egyesült Államok egy kemény politikát folytat továbbra is Szíriával szemben, miközben egyébként nem nagyon foglalkozik a belső szíriai viszonyokkal, hát az végső soron akkor azt jelenti, hogy Iránnak és Oroszországnak a pozíciói maradnak meghatározóak Szíria területén. Tehát, hogy ez most egy izgalmas dolog, és hát az a furcsa, hogy nyilván Izrael egy nagyon nehéz, kiszolgáltatott helyzetben van. Egyik oldalon jó, hogy a felkelők jönnek, és meg akarják dönteni az Assad rezsimet, ami mindig Izrael ellenes volt, de ebben a helyzetben, meg hát gyakorlatilag egy dzsihadista szervezet, még ha meg is változtatta az ideológiáját, ha ez előre tör, az nem igazán jó Izraelnek. Tehát semmi sem jó valójában, de legalább az Assadot, az Assad rezsimet azért ismerik, mint korábbi diktátor. És itt ugye az orosz-izraeli kapcsolatok is változtak. Tehát Netanyahu egy pragmatikus politikát folytatott Oroszországgal október 7-e előtt. Nyilván október 7-e azért egy fordulópont, mert Izraelben azért felmerült a gyanú, hogy Oroszország nyújtott támogatást a Hamasznak ebben a merénylet sorozatban. Megromlottak a viszonyok, de nem szakadtak meg olyannyira, hogy azért volt a háttérben egyeztetés, nem beszélve itt az orosz-ukrán háborúban elfoglalt ugye izraeli pozíció kapcsán, hogy akkor mennyire támogatják Zelenszkit, tehát ezek is összefüggenek az gondolom, tehát itt mindenki próbálja ezt a jelenlegi helyzetet úgy kihasználni, ami nagyon rossz a jelenlegi helyzet, hogy saját pozícióit valamelyest javítsa ebben az átláthatatlan közel-keleti erőviszonyokban.
Szóval úgy tűnik egy ilyen külső szemlélőnek, hogy a felkelők megerősödése, térnyerés előre nyomulása, az arra késztette az eddigi szereplőket, hogy valamiképpen elkezdjék mozgatni a saját pozícióikat és újra értelmezni a egymáshoz való nagyon bonyolult viszonyukat. Viszont nagyon nehéz elképzelni, hogy ezeknek a lázadóknak, tehát a Hayat Tahrir al-Sham-nak és a szövetségeseinek a diadalmenete, tehát mondjuk Szíria nagy részének a megszerzése, az bárkinek is érdeke lenne. De az oroszoknak gondolom azért nem, mert a befolyásuk csökkenni fog Szíriában, illetve Oroszország tele van muszlim népekkel, és hát ez egy nagyon rossz minta, ugye? Ha föltűnik egy ilyen újabb erős dzsihadista szereplő. Iránnak nyilván nem, szintén a szerepének a csökkenése, ráadásul egy szunnit erősödésről van szó. Izraelnek, ahogy ön mondta, szintén nem érdeke. Kinek érdeke?
Hát gondolom, az amerikaiaknak sem. Az amerikaiaknak sem érdeke, és az öböl országoknak sem érdeke, és Kínának sem érdeke. Ugye egyébként csak egy érdekes dolog, hogy olyannyira integrálódott az Assad rezsim, hogy Assad ugye több utat tett külföldön, az egyik ugye az öböl térsége, másik ellátogatott Pekingbe, ahol csatlakozott 22-ben az övezetés út kezdeményezéshez, remélve, hogy majd az infrastruktúrális támogatás az érkezik Kína irányából, jön, de nagyon mérsékelten, tehát, hogy jóval nagyobb kellene, de viszont Kína nyilván nem fog egy olyan országba befektetni, ahol zavar van, tehát igazából ez se oldotta meg a szíriai gazdaságnak a problémáját, és ami nagyon látszik, nagyon jól fogalmazta meg egyébként, tehát belefáradtak a külső szereplők, nem igazán értékel a céljaikat, az Egyesült Államoknak a figyelme az gyakorlatilag a Trump alatt teljes egészében elfordult Szíriától, és minthogyha rábízták volna Oroszországra, hogy akkor legyen, oldják meg az oroszok valahogy ezt a helyzetet. Ugye hivatalosan az Egyesült Államok és az Unió azt mondja, hogy még nincs egy politikai átmenet Szírián belül, mi addig nem foglalkozunk a szíriai kérdéssel, ugye ENSZ biztonsági tanácsi határozatokra hivatkoznak. Hát Oroszország meg az Assad rezsim azt mondja, de hát itt volt elnökválasztás, nem is olyan régen, ugye 7 évre szól az elnöki pozíció, 21-ben volt legutoljára, majd 28-ban lesz esedékes, nem nagyon kell politikai átmenetről beszélni. Közben egyébként elindultak belül ilyen bizottságok, alkotmányozó testületek felálltak, de ezeknek a munkája rendre megakadt, tehát érdemben semmilyen előrelépés nem volt ebben a kérdésben. Nyilván az öböl országok azt nem szeretnék, hogy itt újra káosz legyen. Tehát, és attól tartanak, hogy ugye azért itt ők a legmeghatározóbb, Emírség, Szaúd-Arábia. Ott a húszi probléma az önmagában nagyon komoly, és a rakétákat a Vörös-tengerről át lehet állítani gyorsan a másik irányba a húsziknak, tehát ez veszélyes a gazdasági, politikai ambíciók szempontjából. Nem kell még egy szíriai konfliktust, ami esetleg kiélezheti helyzetet, tehát nem igazán szeretnék ezt a konfliktust, hogy így előre menjem.
Úgy tűnhet tehát, hogy a Hayat Tahrir al-Sham az így egyedül van, ami nyilván ez önmagában így nem mondható el, mert valamiféle lakossági támogatás kell, hogy legyen, bár a szegények ugye valószínűleg úgy élik meg ezeket, hogy egyik front jön, másik megy, egyik úr jön, másik megy, és mindegyik szed adót. Értem. De közben meg olyan hírek is vannak, hogy az Al-Qaida itt-ott azért erősödik és felvetődik a kérdés, hogy nem születnek-e itt új kapcsolódási pontok. Itt van Afganisztán például. Azt lehet hallani, hogy az Al-Qaida 2024-ben 9 új terrorista tábort hozott létre, ez a kiképző és terrortáborok. Ráadásul úgy, hogy a tálibok, amelyek egy darabig elviselték őket, nagyon élesen szembefordultak az Al-Qaidával, ugye hát két rabló egy csárdában nehezen fér meg, de most már mintha belenyugodtak volna. Hogy az Al-Qaida megerősödött Afganisztánban, nem tudom, hogy milyen deal van a háttérben, de ha ez így van, és ezek a táborok nőnek, és a számuk is gyarapszik, hát lehet, hogy egy idő után kapcsolatot próbálnak teremteni, és ezek a kapcsolatok újjá születnek mondjuk Szíria és Afganisztán között.
Ez egy nagyon jó meglátás, és hát érdemes itt elmondani, hogy a Hayat Tahrir al-Sham tagjai között vannak külföldiek. Tehát miközben lezajlott egy ilyen szírianizáció folyamat, de azért ennek ellenére afgánok például, csecsenek vannak a tagjai között most is, és hát azt se felejtsük el, hogy Szíria területén ugyan földrajzilag sikerült az iszlám államot felszámolni, de azért az ideológia és bizonyos tagok, csoportok azért működnek Szíria és Irak területén jelen pillanatban is. Ugye azt tudni kell, hogy az Al-Qaida és az iszlám állam az nem igazán kedvelik egymást, mint szervezet. Ugye Afganisztánban is többször összecsaptak az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha vákumhelyzet van, az azt gondolom mindenképpen azt tanultuk az elmúlt évtizedekből, hogy az sajnos elősegíti ezeknek a radikális csoportosulásoknak a térnyerését. Aleppóból egyébként azok a hírek jöttek, bár láthatóan mint kés a vajban mentek előre a felkelők, de az egyszerű emberektől azért a félelem jött, mint hír, hiszen hát pontosan nem kiszámítható, hogy akkor egy újabb fegyveres konfliktussal kell szembenézni, és azért azt se felejtsük el, hogy Szíria ugye az egyik legnagyobb menekült válság ma, tehát az egykor 23 millió Szíria lakossága ma olyan 16 millió környékén van az országban, tehát továbbra is 7 millióan külföldön élnek, és azon nem kicsi az esély arra, hogy hazajöjjenek. Viszont van még egy ekkora közösség az országon belül, akik úgynevezett belső menekültek. Ez egy olyan 6-7 milliós közeg, akiknek el kellett hagyni a lakóhelyüket a harcok miatt, és valahol másként élnek az országba. Na most ebben a normalizálódó helyzetben elindultak vissza a városokba. Nem egyszerű a helyzet, mert az Assad rezsim elkobozta az ingatlanjaikat, de hogy megindult egy ilyen visszaáramlás az országon belül, ez most egy újabb belső menekült hullámot is elindíthat, azt gondolom ez az aleppói történet. Tényleg attól függ, hogy ezek a fegyveresek hogy viselkednek, milyen harcok lesznek az elkövetkezendő hetekben, tehát azt az erőviszonyokat azt most nem lehet megmondani, tehát nem lehet elhamarkodott véleményt mondani arról, hogy ez meddig fog tartani, és hogyan tovább, de az biztos, hogy itt több száz ember már életét vesztette az elmúlt napokban, ami arra utal, hogy bizony itt harcok vannak, és ezekben a harcokban a civil lakosság igencsak ki van téve az erőszakos eseményeknek.
Akkor kerítsünk sort arra, hogy megnézzük, hogy, és újra, mert ugye az elmúlt 10 évben, ugye ezt erre többször sort kerítettünk, de hát ön is mondta, hogy ezek a szervezetek, ezek a dzsihadista szervezetek átalakulnak, némelyik egy ilyen soft pornó változatban jelenik meg, mint például ez a Hayat Tahrir al-Sham. Mások kemény vonalasak maradnak, hogy tulajdonképpen amikor itt előre nyomulnak, városokat hódítanak meg, kiterjesztik a területüket, tulajdonképpen a saját kormányzásuk, saját mini államuk területét, akkor mik azok az elvek, amiknek alapján be akarják rendezni? Most kicsit túloztam ezekkel az elvekkel, azt hiszem, de hát mégiscsak vannak ugye vallási tételek, amik számítanak, és hát vannak pragmatikus hatalmi meggondolások. Mit akarnak?
Hát nyilván azt, hogy az iszlám elvekre épüljön fel a politikai rendszer.
De mondjuk az asszad rezsim nem az iszlám elvekre épül?
Hát ugye ők támadják, és azt mondják, hogy ez túlzottan szekuláris, mert hogy ez a szocialista bászpárt, ami ugye végül is a II. Világháború utáni arab nacionalizmusnak az eredménye, ezeket a típusú rezsimeket támadják, ugye ezt láttuk korábban Egyiptomban a muszlim testvériség mindig még ugye az arab tavasz előtt azt hangoztatta, hogy a Mubarak rendszer az túlzottan szekuláris. Természetesen európai értelemben nem az, mert ha ránézünk az alkotmányra, akkor az iszlám ott szerepel, tehát európai értelemben nem szekuláris, de hogy alapvetően szeretnének azt, hogy markánsan az iszlám elvekre épüljön fel a kormányzati struktúra. Most ezt vagy radikálisan, vagy mérsékelten kívánják elérni, mérsékelt, ha választásokat tartanak demokratikus körülmények között. Most tekintettel, hogy erre nem nagyon van opció Szíria területén, ráadásul ugye Szíria az egy azon államok egyike, ahol ugye 80-as évek óta ezeket az iszlamista szervezeteket finoman fogalmazva betiltják, ugye itt volt egy hammai mészállás 1982-ben, a mostani elnöknek az édesapja, ugye a muszlim testvériséggel végzett és kitessékelte az országból, ugyanis Szíriát is elérte ez az iszlamizmusnak a hulláma, tehát mint ilyen legális tényezőként nem lehetett jelen a politikai iszlám Szíria területén. Viszont ugye az arab tavasz 2011 után kialakuló polgárháborús helyzet meghozta ezt az irányt, és a Hayat Tahrir al-Sham egyébként így megpróbálta összefogni egy ernyőszervezetként az úgynevezett iszlamista ellenzéket, és ebben elég sikeres volt, mert különféle szervezetek csatlakoztak hozzá. Szerintem, ami nagyon fontos, és az iszlám államnál is láttuk, hogy egyfajta alternatív rendet tudnak fenntartani, tehát az, hogy kiviszi el a szemetet a városban, működnek a közszolgáltatások, sokszor karitatív funkciókat látnak el olyan területen, ahol az állam keze már nem ér el, és az állam nem tudja működtetni ezeket a szolgáltatásokat. Tehát ezért nem értettük azt, vagy nehéz nyugati szempontból felfogni, hogyha jön az iszlám állam nyomul előre, akkor miért nem ütközik nagyobb ellenállásba mondjuk a 2014 környékén? Azért nem, mert ezeken a területeken hát rendetlenség volt, és rendnek egyfajta alternatív formáját hozzák el, ami ugyancsak nem demokratikus. De most nyilván a legnagyobb kérdés, hogy mi van a kisebbségekkel, és különösen a vallási kisebbségekkel, hiszen láttuk, hogy az iszlám államnak brutális volt a tevékenysége, nem csak a keresztényekkel, hanem sítákkal, és egyéb felekezetekkel szemben is. Itt ugye arról is szó van, hogy az az alavita lakosság, amely jelenleg az Assad rezsim ugye van hatalmon, és az alaviták, a lakosság 12%-át teszik ki, főként a földközi tenger partján Tartus Latakia, ők ugye a síta iszlámból eredeztetik magukat. Tehát itt van egy felekezeti vetülete is ennek a konfliktusnak. Általában ezek a szunita radikális szervezetek nagyon erősen síta ellenes csoportok, tehát egy ilyen alternatív kormányzati formát szeretnének létesíteni a térségben.
Azt tanították nekünk, hogy az iszlámon belül, vagy az iszlám körül mindig van egy harc az állam, meg az umma, tehát a közösség között. A közösség az gyakorlatilag úgy képzeljük el, amelyik ugye összegyűlik a mecsetben, és hát valamiképpen talán lehet hasonlítani a keresztény közösségekhez, gyülekezetekhez, nem tudom. Tehát, hogy a kettő az mindig éles harcban áll egymással, és az umma egészen másképpen képzeli el az élet berendezését, mint az állam, amelyik ugye centralizált, tehát központosító, elnyomó jellegű, és hát akkor tartja be a vallási szabályokat, amikor ezt az érdekei megkívánják, és hát ebből jönt természetesen a kalifa tisztsége is, amikor egyesítették a vallási meg az állami legfőbb hadúrnak a posztját, hogy itt azon túlmenően, hogy mint említette a Hayat Tahrir al-Sham erőre nyomulását, az segíti, hogy van, ahol van állam, és van, ahol nincs, és ahol nincs, ott ez a pótállam épül ki, vagy alternatív állam. De a belső berendezkedés miben különbözne, miben más állam, miben lehetne vonzó a helyi emberek számára szemben mondjuk az asszadista féle állammal?
Hát semennyiben, vagy nem feltétlen. Ugye több példát látunk a tágabb térségben. Ha nézzük, akkor az arab tavasszal párhuzamosan iszlamista szervezetek nyertek választást több országban, és ugye ezek közül Egyiptom volt a legfőbb példa, ahol a muszlim testvériség ugye hatalomra került Mohamed Morsi személyében, és azt látjuk, hogy az egy év alatt kormányzati hibák sorozatát követte el, nem sikerült a rendet fenntartani, tehát azt lehet mondani, hogy volt egy ilyen iszlamista hullám, ami felfelé ívelt, mind mérsékelt, mind radikális szervezetek, és hát az elmúlt években meg van egyfajta hát csökkenése a popularitásának. Itt azért megkülönböztetném a radikális és a mérsékelt szervezeteket. A mérsékelt szervezetek azok tényleg elveszítik a jelentőségüket, tehát a muszlim testvériséget betiltják Egyiptomba 2013-ban. Ez egy ilyen lavinaszerű változást indított el, és ebben az is szerepet játszik, hogy Szaúd-Arábia és az emírségek nem igazán kedveli ezeket a típusú szervezeteket. Katar és Törökország támogatja egyébként ezeket a szervezeteket nagy részt. Tehát ennek az államok is az okai a háttérben. Szóval Aleppóban azért nem lehet azt mondani, hogy nem működtek a szolgáltatások, vagy nem volt most állam, mert azért az Assad rezsim valamelyest visszarendezkedett, ez Szíria második legnagyobb városa, tehát egyáltalán nem jöttek olyan hírek, hogy persze az életszínvonal rossz, elkeseredettek az emberek, de igazából jót nem tud a helyettek híres sem hozni. Egyébként ez a szervezet abban is változott, hogy korábban ugye az Al-Qaidához tartozó ilyen globális célokat fogalmaztak meg, amelyek túlmutat Szírián. Most azt mondják, hogy nekik nincsen globális céljaik, ők csak Szíriát szeretnék bevenni, és Szíriában szeretnének egy ilyen iszlám típusú államot. Itt maga az, hogy a döntéshozata milyen szerepet játszik, a sári az iszlám törvénykezésnek a szerepe a mindennapokban, tehát ilyen jellegű szempontokra kell gondolni, ami nyilván egyfajta alternatív formája annak, ami most van Szíriában. Tehát az a kérdés, hogy rendelkeznek-e akkora kapacitással, tapasztalattal, hogy egy államot elvezessenek. Azt látjuk, hogy ez az Idlib működik, de azért azt is halljuk emberi jogi szervezetektől, hogy azért ott rengeteg Assad párti erőt, vagy akikben azt gondolták, hogy gyanúsak, hogy közel állnak Assadhoz, kivégezték, letartóztatták, tehát hogy azért nem pozitív összességében ez se, tehát.
Valamiféle, ha már az ummára, közösségre vissza lehet utalni, közösségi gazdálkodási formák nem szerepelnek alternatívaként? Tehát semmi, ami tulajdonképpen megkülönbözteti a szokásos állami működéstől?
Hát az igazság, hogy ezek a szervezetek, legyen ez akár nagyon radikális iszlám állam, vagy a mérsékeltnek mondott muszlim testvériség, azért a kapitalista világgazdaságba beilleszkedő szervezetek voltak. Tehát nézzük meg Egyiptomban, amikor a Morsi elnök volt hatalmon, akkor ugye mindig azt mondta, hogy mi az IMF-fel nem tárgyalunk. Na most aztán mégiscsak tárgyalunk, mert ugye Egyiptom gazdaságának meg végső soron szüksége volt erre. Tehát, hogy most persze vannak az iszlám gazdaságnak szép alapelvei, ez a kamattilalma, iszlám bankolás, de lényegében nagyon pragmatikusan alakítják gazdaságilag is a külkapcsolataikat. Tehát ha kell, bárkivel tárgyalnak, ugye emlékszünk rá, hogy Szíria területén az iszlám állam egy adott ponton még az Assad rezsimmel is volt gazdasági kapcsolatban. Tehát, hogy úgy látszólag ellentmondásnak tűnő dolgok, de a gyakorlatban azért pragmatikusan, mert különben ugye nem lehet talpon maradni ebben az átalakuló világban.
Tehát, hogy egy ilyen dzsihadista, vallási elvek alapján berendezkedett világban létezne valami harmadik út, az egy illúzió.
Hát és az egy érdekes dolog, hogyha az iszlám, a politikai iszlám sem oldja meg a helyi problémákat, akkor van-e olyan ideológia, ami a térségre ráhúzható, mert az arab tavasz éppen azt mutatta meg bizonyos értelemben, hogy a politikai iszlám sem tudja az embereknek a hétköznapi problémáit kezelni. Tehát,
és hát receptet, a nyugatiasság annak pedig nincs elég támogatottsága.
Hát az meg már korábban bemutatta, hogy nem igazán sikeres. Ugye azok a modernizációs törekvések, amelyek a függetlenség után lezajlottak, ezek többnyire nyugati, majd utána ugye néhány országban szocialista recept alapján történik, ugye a Szovjetunió szerepét hangsúlyozva, főleg a köztársaságokban, és hát visszatérés az iszlámhoz az majd megoldja, az sem oldotta meg.
Gyakorlatilag egy, hogy mondjam, sok 10 vagy éppen 100 milliós térség marad recept nélkül. Tehát olyan recept nélkül, amit a világ hiába próbál fölmutatni, használhatatlan a számára, gyakorlatilag a teljes reménytelenség.
Hát talán azt mondanám, hogy azért itt az egyes országok nagyon eltérőek berendezkedésükben, jövőképükben. Én most pont egy hete Szaúd-Arábiába jártam, azért ott a modell, amelyre építkeznek, az nagyon megy előre, és azért gazdaságilag is sikeresnek tűnik. Ugye nők egy része már fejkendő nélkül jár az utcán, vezethetnek. Tehát hoz társadalmi változásokat, és emögött van azért az olajra épült gazdasági sikeresség, ami az állampolgároknak egyfajta jövőképet ad. Sajnos van néhány ország, ahol hát összeomlott az állam, ugye ilyen Jemen, Szíria, Líbia, Libanon jelen pillanatban, ahol viszont igazából maga az államiság tűnik problémának, tehát az államiságnak az újrateremtése, ha egyáltalán lehet. Ugye ezek vonalzóval, mesterségesen megteremtett államok, Libanon ugye egy hegyről kapja a nevét például, és hát én igazából attól tartok, hogy ebben a nagyon gyorsan átalakuló világban egyáltalán ezeknek az államoknak a működő képessége, tehát hogy vannak földrajzi és jogilag elismert határai, de azon belül különféle területek vannak, amiket valakik ellenőriznek, és hát teljesen ellentmond annak a veszfálai államfogalomnak, amit a tankönyvekből tanultunk, hogy az állam a szuverenitás és monopóli, erőszak monopóliummal rendelkezik.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Csicsman László közel-kelet szakértő, a Corvinus Egyetem tanára, Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt velünk az elmúlt 52 percben. Selmec János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.